fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer volt, a munkanélküliek száma 209 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel nőtt, az egy évvel korábbinál 15 ezerrel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7 ezerrel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4 millió 640 ezer volt, 33 ezerrel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezeren dolgoztak, 53 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználóbarát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. A következő percekben Pangucsi Márta jogász szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban, az imádság éve kapcsán. 2026-ot a Magyarországi Református Egyház az imádság évének nyilvánította. A következő percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk, akinek két írása is megjelent a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában, a Reforrásban. Ennek kapcsán köszöntelek, Márti, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Az imádság évének vezérigéje a csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Mi lehet ennek a központi üzenete?
Azt gondolom, hogy ez az üzenet, ez tulajdonképpen minden korban, minden hívő ember számára aktuális és fontos, de ha lehet azt mondani, most itt nekünk 2026-ban még sokkal aktuálisabb, hiszen éppen ezek a dolgok hiányoznak a mi mindennapi életünkből, az elcsendesedés, hiszen ebben a rohanó világban, ahol állandó zajok vesznek körül, ahol magunk se bírjuk ki a csöndet, gyakran hazaér valaki, egyedül van otthon, azonnal bekapcsol valami hangforrást, mert hogy épp elcsendesülni nem tudunk, nem akarunk, nem merünk, és tudni, hogy van Isten, hogy Istenhez fordulni, ez megint csak nagyon sok ember életéből nagyon fájdalmasan hiányzik. Tehát azt gondolom, hogy nagyon ránk fér és jókor jön ez az üzenet.
Hogyan tudunk valódi csendet teremteni a mindennapi rohanásban? Hogyan nyújthat kapaszkodót számunkra az Isten felé fordulás, az imádkozás ebben a keszekusza felbojdult világban?
Azt hiszem, hogy miközben az emberi kapcsolataink, a bennünket körülvevő mindennapi életterünk is tele van bizonytalansággal, valahol a lelkünk mélyén mindannyian hiányoljuk azt, hogy valakivel jó személyes kapcsolatba kerüljünk. Ugyanakkor félünk is ettől, mert hogy ez a mai világ annyira rászoktatott arra, hogy senkiben nem érdemes megbízni, nem lehet hinni, mindig csak rossz dolgok történhetnek, és azt gondolom, hogy az első lépés valóban az, hogy elhiggyük, merjünk bízni abban, hogy van valaki, aki velünk van, ahogy megígérte, a világ végezetéig minden napon velünk van, tehát az imának azt hiszem az első feltétele, hogy tudjuk, hogy itt van velünk, van kihez fordulni, és azt is tudjuk, hogy ő figyel ránk, ha senkinek nem vagyunk fontosak, nem vagyunk fontosak a zsúfolt autóbuszon, a bevásárló központokban, a munkahelyünkön, netalántán már a családunkban is olykor úgy érezzük, hogy igaziból nem is én vagyok fontos, csak a funkció, amit betöltök, akkor is tudjuk, érezzük, hogy van valaki, akinek fontosak vagyunk, aki figyel ránk, aki meghallgat, nem nézi közbe az óráját, nem mondja, hogy de most rohannom kell, mert kezdődik az edzés, mert a sorozatom megy, mert ez van, az van, hanem figyel ránk, és ráadásul nem úgy hallgat meg, hogy közben azon töri a fejét, hogy majd a viszont válaszában hogy fogja ránk olvasni, amit mondtunk, amit elárultunk neki, és hogy hogy él vissza vele, hogy gúnyolódik rajtunk, hanem aki szeretettel hallgat meg. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb hiánybetegségünk nekünk, a szeretet hiány, hogy úgy találjuk, úgy érezzük, hogy nem szeretnek eléggé bennünket, és ebből fakadóan aztán mi sem merünk szeretni igazán embereket. Ezért is annyira fontos, hogy elhiggyük, tudjuk, megtapasztaljuk, hogy Isten szeret bennünket, szeretettel figyel ránk, meghallgat, hozzá mindig fordulhatunk. És hogyha ezek az előfeltételek megvannak, szerintem akkor tudunk igaziból imádkozni, vagyis ezt a nagyon-nagyon személyes kapcsolatot Istennel kezdeményezni, vagy megerősíteni.
És éppen erre reflektálva, amikor imádkozunk, akkor általában ugye nem kapunk választ. Hogyan kezeljük ezeket az érzéseket magunkban, az, hogy nem kapunk választ az imáinkra?
Ez is mennyire érdekes, hogy mennyire hajlamosak vagyunk tényleg így találni, hogy nem kapunk választ, mert hogy számunkra a válasz az, amikor szavakban megfogalmazottan elmondják, amit a fülünkkel hallhatunk, vagy leírják, amit a szemünkkel olvashatunk, holott a válasz az nagyon sokszor a cselekvés, a válasz, ahogy a szeretet, ugye, ahogy tudjuk a Bibliából, hogy a cselekvő szeretet mindennél fontosabb. Tehát nekünk jó lesne persze biztos, ahogy embertársainktól, úgy Istentől is, hogyha azt mondaná, hogy szeretlek, igazad van, segíteni fogok, de ezt valóban nem halljuk, nem olvassuk el tőle. Viszont hogyha egy kicsit is nyitott szemmel és nyitott füllel, meg főleg nyitott lélekkel éljük az életünket, akkor ezerféle választ ad a természet. A természet nyújtotta szépségek, a hirtelen kivirító, a virágok. Most mondhatok személyes példákat ezekre a válaszokra, hogy az én személyes életem úgy alakult, hogy az anyák napja az életemnek az egyik legfájdalmasabb napja. Pár éve az édesanyám is meghalt, de ami korábban megtörtént, hogy az egyetlen gyermekünk 27 évesen meghalt. Idén is volt anyák napja, közelgett anyák napja, május 1-e volt, és elindultam sétálni, elindultunk sétálni itt Miskolc belvárosában. És milyen érdekes, hogy én miskolci vagyok, itt születtem, de a Jézus kutyánál soha életemben nem jártam. Most elindultunk, és csak úgy céltalanul mentünk, és egyszer csak ott volt előttünk ez az önmagába is csoda, a Jézus kútja. Ahogy már közeledtünk felé, már feltűnt, hogy gyönyörűen virágzó gesztenyefák, és hogy ott valami különlegesség lesz. És ott volt a Jézus kútja, és lenyűgözve mentünk felé, és akkor egyszer csak megjelent egy kislány, egy 10 éves forma, hosszú hajú, szemüveges, helyes kislány, és megszólított bennünket, rám nézett, és azt mondta, hogy ő írt egy verset az anyukájának anyák napjára, és felolvashatná-e nekünk, hogy vajon jó lesz-e. És a kezében lévő papírlapról felolvasott egy gyönyörű, szép anyáknapi verset, amit az anyukájának írt. Nagyon szép volt tényleg a vers, amire visszaemlékszem, ami megragadott, az különösen az volt, hogy és reggeltől estig táncolunk. Nekem a tánc az egy ilyen különleges önkifejezési forma, és Dávid, a fiunk, ő is nagyon szerette a zenét és a táncot. És ez a kislány elolvasta, és azt mondtam neki, hogy nagyon szép, biztos nagyon fog örülni az anyukád, és megöleltük egymást, megköszönte, és ahogy ott termett szinte a semmiből, már ott sem volt. És hogyha nincs velem a párom, akkor utólag ezt azt gondolnám, hogy ez az én fantáziámnak a műve volt, és hogy ilyen egyszerűen nincs, és mégiscsak megtörtént, és akkor onnantól kezdve tudtam, hogy a Jóisten és reményeim szerint Dávid, a fiam, meg a férjem, meg akik odaállt vannak már, így üzentek. Tehát tele van az életünk üzenettel. A pont anyák napjára kivirító, gyönyörű, hófehér, orgona, bokor, sajóvámoson. És lehetne naposszat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármennyien szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér.
Igyekszem a hálának is, a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni, hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyik ők mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könyvélet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem én különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészetszociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt. És mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok. És úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt, is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk, valljuk be, fecsegéssel van teli. De arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
Hogyan látod, mennyire változott az imádkozás hagyománya az elmúlt évtizedekben?
Azt hiszem, hogy az a fajta közös imádkozás élmény, ami a hagyományos családokban, vagy akár a hagyományos helyi közösségekben, szomszédságokban megvolt, hogy a családokban esetleg minden étkezés előtt és után, vagy akár reggel és este is együtt imádkoztak, vagy legalábbis a unokákat, a nagymamák megtanították az imádságra, és együtt imádkoztak. Ez mintha háttérbe szorulóban lenne, az meg aztán végképp kimenőben, úgymond a divatból, mert nem divat volt, hanem egy nagyon fontos eleme az együttélésünknek, hogy mondjuk karácsonykor együtt örvendjünk Jézus születésének, vagy a húsvét, hogy ne egyszerűen csak a nyuszi, meg a locsolkodás ünnepe legyen, hanem a feltámadásnak örvendés, és ezért való közös imák, ezek minthogyha háttérbe szorultak volna. Másrészt viszont azt gondolom, hogy éppen az elmagányosodás, éppen a sok-sok feszültség, amivel nem tudnak az emberek hová fordulni, az talán ezt a magam vagyok ugyan, de legalább Istentől próbálok valamiféle támaszt kérni, ez talán több embert ilyen egyéni, személyes, elmélyült imádkozásra késztet. Sajnos sokszor éppen a krízis helyzetek, amit kérdezett is az imént, hogy amikor bajban vagyunk, akkor imádkozunk, igen, amikor éppen a kórházi ágyon fekszünk, amikor éppen egy komoly betegséget diagnosztizáltak valamelyik hozzátartozónknál, vagy elválunk éppen, vagy valami nagy baj ér, akkor nagyon fontos, hogy rátaláljunk Istenre, rátaláljunk az imára, és ehhez, hogy rátaláljunk, vagy rátaláljanak azok az emberek, akik eddig nem találtak rá, ahhoz nekünk, hívőknek, imádkozó embereknek ott kell lenni, és nem erőszakkal, és nem kényszerítéssel, és nem valamiféle hittérítői, negatív attitűddel, hanem a pozitív példánkkal és szelíd szóval, valóban Jézus tanítványaiként kellene járnunk ebben a világban, mert nagy szükség lenne rá.
Fontos-e szerinted, hogy hol imádkozunk? A helyszínnek van-e az imádság szempontjából jelentősége, hogy Isten házában imádkozunk, vagy bárhol, ahol szeretnénk?
Nekem mindig jelent azért egyfajta emelkedettséget, egyfajta más minőséget, más érzést, amikor templomban, illetve hát én imaházba járok, a Csabai Kapui Gyülekezet imaházába, tehát hogyha ott együtt imádkozunk, azért az valahogy egy kicsit más, mint amikor egyedül otthon, de az is azt hiszem, hogy végül is nem ezen múlik, mert ha éppen a vonaton imádkozom magamban, vagy otthon egyedül a szobában, az is nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon felemelő. Szerintem ez is nagyon hiányzik az életünkből. Ugye az elején beszéltünk a csöndről, hogy nem merünk elcsendesedni, hogy ugye miközben megy a tévé, szól a rádió, ilyen-olyan hanghordozók, közben ugye nem tudunk kilépni, kiemelkedni a mindennapi létünkből. Az ima, az ugye csendet igényel, és hogyha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk, és azt hiszem, hogy ez is a maikor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség, hogy mindig beilleszkedni, belesimulni akarunk a világba, vagy hogyha ki, akkor a kikapcsolódás, elutazunk, üdülünk, nyaralunk, nem felfelé, nem a felemelkedés, az Istenre tekintés, az ég felé nézés, egy ugye ma divatos dolog különben is arról beszélni, hogy milyen testtartással éljük az életünket, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ima az mindig fölfelé tekintés, mindig egyfajta kiemelkedés, és egy erőforrás ahhoz, hogy változtassunk magunkon, hogy jobbá legyünk, hogy próbáljunk emberibb módon élni, Istenhez közelebb kerülni.
Pankocsi Márta jogász-szociológusnak köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait az imádság éve kapcsán. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink,
2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Az előző percekben Pankucsi Márta jogász szociológussal beszélgettünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Magazinunk végén egy ma esti programra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Egyedülálló nyáresti sétára invitálja a látogatókat a Miskolci Állatkert 19 órától. Az intézmény egészen új, éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott, nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A szervezők emellett külön figyelmet fordítanak az edukációra is. A Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges állatokat. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják. Elsősorban kiket várnak a nyáresti sétára, mikor kezdődik a különleges program?
Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben.
Mi a céljuk igazából a rendezvénnyel?
Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők vesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják.
Akkor nézzük részletesebben ezeket a programokat. Aki megérkezik az állatkertbe a délután folyamán este felé, mire számíthat?
Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet a Nem szeretem állatokkal találkozni. Ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a Nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk, nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni.
Az állatok látványetetése mindig népszerű program a látogatók körében. Melyek lesznek a legkülönlegesebb attrakciók, melyek lesznek azok az állatok, akiket közelebbről is megszemlélhetnek az érdeklődők?
Ja, elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon. Meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból, de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket és a gyűrűs farkú makikat is. És természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek.
Az eseményen külön figyelmet szentelnek majd az edukációra. Milyen ismereteket szeretnének átadni az odalátogatóknak?
Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet. Ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal. Van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
Az állatkert munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a figyelmet rendszeresen a felelős állattartás fontosságára. Ezen az estén is előtérbe kerül majd?
Így van, szóba kerül akár a felelős állattartás is. Nagyon fontos ezt kihangsúlyoznunk, hogy mindig csak olyan állatot vállaljunk, olyan állatot fogadjunk a családba, akinek a szükségleteiről megfelelően tudunk gondoskodni, belefér az életünkbe, mert rengeteg megunt házi kedvenc kerül később akár hozzánk ide az állatkertbe is, úgyhogy erről is mindig szót szoktunk ejteni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az az állat, akit befogadunk a családba, aztán ne élj át azt a stresszt, hogy egy teljesen idegen környezetbe új helyre kell kerülnie.
Ahogy azt Katalin is elmondta, partnerként csatlakozott a nyárestő programhoz a Herman Otto Múzeum is. Hogyan kapcsolódik az intézmény az eseményhez?
Régóta kapcsolatban állunk a Herman Otto Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, amiért kijönnek hozzánk.
Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon, mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon-nagyon jól érzi magát nálunk.
Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak. Nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra. A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik, valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, egy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak. És érdemes a nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az három szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert ma este 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatták.
A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Színes hangokat énekel, vajon kihez jutnak el?